Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kezdjük Isten tiszteletünket, Isten dicsőítésével. Énekeljük a 42. Zsoltárnak az első versszakát, mint a szép híves patakra. Készítsünk magunkat az Isten tiszteletre, és valljuk meg bűneinket Isten színe előtt. A mai alkalommal a 221. énekeskönyvi dicséretünknek a szavaival valljuk meg bűneinket. Nyugodtan kövessük tekintetünkkel ezt a részt. Légy irgalmas, Úr Isten, minékünk, mert ellened álnokul vétkeztünk. Mégis benned van a reménységünk, bár bűnünkkel téged ingerlettünk. Vedd el rólunk méltó haragvásod, és mutassad nagy irgalmasságod. Hogy ismerjük meg ebből jó voltod, vedd el rólunk ezen képen átkod. Csak bűn, ami gyarló természetünk, álnokságban, vétekben születtünk. Veszedelmes, ami földi éltünk, elkárhozunk, hogyha meg nem térünk. Voltaképpen ellened vétkeztünk, látásodra gonoszt cselekedtünk. Igaz vagy te, nem kell kételkednünk, győzedelmes, ha megítéltetünk. Derékképpen tisztítsál meg minket, mosd el rólunk fiadért bűnünket, és elvesztett szép öltözetünket, ránk feladván fogadd el lelkünket. Siess belénk új szíveket adni, szent lelkeddel lelkünk megújítani, tiszta hittel megajándékozni, add örökké szent színedet látni. Amen. Testvérek, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, melyet ingyen, kegyelemből, egyedül Jézus Krisztus érdeméért megad a mi Urunk. Amen. Bűnvallásunk után énekeljünk Istennek a 392. dicséretünknek mind az 5 versszakát, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Leülve és figyelmes szívvel hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Máté evangéliumának a 5. fejezetében, a 27-től 32-ig tartó versekben.
Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Megmondatott ez is. Aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Így szól Isten igéje.
Isten tegye áldotta az ő igéjét, hogy az teremjen gyümölcsöt a mi életünkbe. Ezért most gyertek, és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, hálát adunk azért, hogy neked van szabad mi hozzánk. Köszönjük azt, hogy az életünket nem csak úgy kell leélnünk, hogy a távolban vagy ismeretlenül, és próbálunk valahogy elevickélni ebben az életben, hanem te egészen határozott, egyértelmű, valóságos útmutatást adsz nekünk. Köszönjük azt, hogy mivel te teremtetted ezt a világot, te adtál hozzá nekünk olyan használati utasítást is, amivel a legjobban tudunk élni, és amivel a legtöbbet tudjuk kihozni az életünkből. Urunk, kérünk, bocsásd meg, hogy sokszor nem követjük a te útmutatásaidat. Kérünk azért, hogy a mai Isten tiszteleten formál át a mi szívünket. Kérünk azt, hogy olyan elhatározás ébredhessen bennünk, amivel elköteleződünk a te igéd és a te útmutatásod mellett, újra, vagy talán életünkben először. Kérünk azért, hogy segíts nekünk, hogy megérthessük, hogy te egy jóságos Isten vagy. Hogy nem olyan Isten vagy, aki törvényeket és szabályrendszereket adsz nekünk, csak azért, hogy mi valamiféleképpen próbálkozzunk azokat elérni, és görcsölve, megfeszülve éljünk. Hanem ha tudjuk elhinni azt, hogy te ajándékozó, szeretetteljes, kegyelmes, elfogadó Isten vagy, aki azért adsz elénk törvényeket és szabályokat, hogy a mi életünk kibontakozhasson. Kérünk, Urunk, hogy azokat a hazugságokat, amik így belénk ívódtak az évek során, azokat te leplezd le, azokra te mutasd rá, és add, hogy ha tudjunk megtelni a te igazságoddal. Így kérünk, hogy a Szent Lelked által most légy jelen velünk és légy közöttünk. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és a gyermekeket szeretném kérni gyermektanításra. Bátran, gyertek! Gyertek erre az oldalra nyugodtan, hogy ne dőljön el a templomunk. Fogjuk meg egymás kezét, igen. A legapróbbat is várjuk meg. Na, fogjuk meg egymás kezét ügyesen. Próbáljuk meg. Nem? Bár kevesen vagyunk, de én hiszem azt, hogy tudunk jó hangosan köszönni. Próbáljuk ki az erőnket. Jó? Én köszönök, hogy áldás békesség, és akkor várom a válaszotokat. Figyeljetek! Áldás békesség!
Áldás békesség!
Jó, van, egész jó volt, de az elköszönésünk majd biztos még erőteljesebb lesz. Ki az, akinek közületek van legjobb barátja? Oviba, iskolába. Van ilyen, hogy legjobb barát? Van, ugye? Lányok, ti lehet, hogy jobban tudjátok, van legjobb barátunk. Jól van. Én azt gondolom, hogy a barátságnak, nem csak a legjobb barátságnak, de úgy alapvetően a barátságnak az egyik alap összetevője az a hűség. Ki az, aki tudja, hogy mit jelent az, hogy hűség? Mit jelent hűségesnek lenni? Nehéz kérdés. Ó, ketten is tudjátok. Na, halljuk. kedvesnek lenni, aha, az még mélyebb a hűség, de már egész jó helyen kapicskálsz, igen. Na mi a hűség? Amikor elmondok egy szépet, akkor a másik meghallgatja, amit mondok? Jól van, úgy hallom, egy Narnia idézet hangzik itt el. A Narnia című filmben is, mesében is a hűségről biztosan szó van, ugye erre akarsz célozni. Én is azt gondolom, hogy a hűség nagyon fontos, és szeretnék nektek kettő példát hozni. Majd szeretném a véleményeteket kérni. Például ki az, aki el szokta mondani a titkait a barátjának? Elmondjátok a titkotokat? Ami csak elmondjátok, ugye? Jól van. Na, az a hűség, amikor ezt a titkot a másik nem adja tovább senkinek. Történt már veletek olyan, hogy valaki továbbadta a titkotokat, és ez nem maradt többé titok? Még nem? Nagyon jó, akkor hűséges barátaitok vannak, örülök neki. Aztán a hűségbe tartozik még az, amikor játszol valakivel, nagyon jóba vagytok, de aztán jön valaki más, egy másik kisgyerkőc, aki hoz egy új játékot, és megkéri a te barátodat, hogy menjetek együtt játszani. És akkor ott van a kérdés, hogy most vagy egyedül maradsz, mert hogy ott hagy a másik, vagy pedig téged is hívnak. Ugye a hűség az, amikor nem hagyják, hogy egyedül maradj, hanem hívnak téged is. Én azt kívánom nektek, hogy ti a hűséget tapasztaljátok meg a baráti kapcsolataitokban, és ti magatok is próbáljátok meg hűségesek lenni, mert ez nagyon fontos. Köszönjünk el egymástól. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Jól van, ez már erőteljesebb volt. Itt középen kellene, hogy kimenjetek, és akkor gyerektanításra mehettek fel, jó? Addig a gyülekezet készüljön az igehirdetésre. A 370. dicséretet énekeljük, az első versszakát. Jövel, Szentlélek, Úristen! Az ige, mely alapján Isten üzenetét szeretném ma hirdetni a gyülekezetnek, megtalálható Máté evangéliumának a 26. fejezetében, a 27. és 28. verseket olvasom. Azután vette a poharat, és hálát adva nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves budafoki gyülekezet, ahogy így készültem az igehirdetésre, az a gondolat jutott eszembe, így sokféléből kiválogatva, hogy alapvetően mi keresztények elvesztettük Istennek az ajándékait. Elvesztettük Isten ajándékainak egy nagy részét. Mondhatnánk, hogy megloptak minket, megloptak, és mi hagytuk ezt. És nem szóltunk semmit, csak hallgattunk. Mert hogy a házasság Isten terve az emberi életre, a férfi és nő kapcsolatra. A szexualitás az nem tabu téma a Bibliában. A szexualitás Istennek az ajándéka, amelyet a házasság kereteibe helyezett. Mi hagytuk elértéktelenedni ezt a két dolgot. Sokféleképpen. Felsorolok néhány példát, hogy mi minden vezetett oda, hogy tabu témává vált a szexualitás, és hogy elértéktelenedett a házasság. Az egyik ilyen útja ennek, az a médián keresztül vezetett, amikor a romantikus filmekből elhittük azt, hogy a szerelem az pusztán érzelmekről szól, hogy a házasság és a szeretet azt jelenti, hogy boldoggá kell, hogy tegyük egymást, és csak akkor működnek a kapcsolatok, amíg mind a két fél boldog. Elhittük azt a mottót, azt a mondatot, hogy hallgass a szívedre. Hallgass a szívedre, és dönts a szerint. Jól hangzik, nagyon jól hangzik. Meg is indokolhatjuk, hogy ó, talán még keresztény is. De hogyha valaki mélyebben átolvassa a Bibliát, akkor rögtön előtűnik neki, hogy meg van fogalmazva a Bibliában, hogy a szívből, az emberi szívből kiindulnak a gonosz gondolatok. Hogyha csak az érzelmeinkre hallgatunk, ha csak az érzelmeink alapján hozunk meg döntéseket, akkor egy ilyen nagy, hullámzó, ingoványos életet élünk. Ha valaki elhiszi, hogy a szerelem és a házasság olyan, mint amit a romantikus filmek elénk festenek, akkor az csalódást fog átélni. És ha valaki ezzel a képzettel, ezzel a tévhittel megy bele egy házasságba, akkor az a házasság bizonyára nem fog sokáig tartani, mert csalódik. Rájön, hogy azt a nem is ilyen az én házasságom, akkor még keresek, kutatok, hát ha találok valaki mást, aki már nem a férjem, hát ha találok valaki mást, akivel megélhetem azt a rózsaszín ködöt, amit ezek a filmek sugallnak nekünk. Ez az egyik ilyen iránya annak, ez az egyik ilyen része, hogy hogyan értéktelenedett el a házasság. Aztán ott vannak a plakátok, óriás plakátok, tele a városok vele, látjuk, mesztelen nők és férfiak, még a padló burkolót is mesztelen nőkkel árulják, nincs már olyan plakát, amin ne szerepelne egy kis mesztelenség. És ha jobban belegondolunk, akkor mondhatjuk azt, hogy igazából a marketingesek nagyon okosak. Mert hogy az emberi vágyakra építenek, és el tudják adni nekünk azokat a termékeket, amiket ők reklámoznak, csupán azzal, hogy hatnak ránk. Egyszer voltam egy ilyen marketing órám, és azt mondták, hogy egy reklám akkor sikeres, hogyha a három közül legalább egy dolog van benne. Vagy egy mesztelen férfi vagy nő, vagy egy kis kutya, amelyik cuki, vagy pedig egy kisbaba. Ha valamelyik szerepel a reklámba, akkor az már biztos, hogy valamilyen hatást el fog érni. A marketingesek, tudjuk azt, hogy nem filozófusok, nem tudják a válaszokat alapvetően az emberi élet nagy-nagy kérdéseire. Mégis ők, a multik, az üzlet formálja az embernek a gondolkozását. Kérdés, hogy jól van-e ez így? Milyen hatással van ez ránk? Hagyjuk-e, hogy ezek diktáljanak nekünk? Oda vezetett, hogy eltárgyiasult az emberi test, hogy árucikké vált, egy marketing fogássá vált az emberi test. Azzal, hogy mindenhol mesztelenséget látunk, az ember már immunissá vált a szépre. Az ember immunissá vált a gyönyörűre, nem tudja igazán értékelni. És bennünk keresztényekben pedig talán egy olyan tévedés alakult ki, hogy hú, ez rossz, ez szörnyű, mintha nem is Isten alkotta volna az emberi testet, el kell ítélni. Ahogy a pénz értékét veszti, hogyha sok van belőle, úgy a test és a szexualitás is ennyire el tud értéktelenedni. Hogy egy kicsit még mélyebbre megyünk, olvastam egy cikket arról, hogy melyik az az iparág, ami a legtöbb pénzt hozza ma a világon. Három ilyen iparágat soroltak fel, a pornóipar, a prostitúció és az emberkereskedelem. Volt egy 2016-os cikk, ami alapján azt állapították meg, hogy az internetnek a 30%-a az pornográfia. Az internet 30%-a, ez jó sok szám, jó nagy szám. És többféle felmérést végeztek annak érdekében, hogy számszerűsítsék azt, hogy a pornóipar nagysága mekkora, hogy a legbízhatóbb adatok alapján megbecsüljék ennek a bevételét. Az Egyesült Államokban 15 milliárd dollár évente a bevétele, és ez a szám globális szinten 97 milliárd dollár, amiről egyébként azt mondják, hogy Ukrajnának a 2017-es GDP-je nem érte el ezt a számot. 97 millió dollár. Egy másik statisztika azt vizsgálta, hogy egy bizonyos ilyen pornográfiával foglalkozó csatorna látogatottsága hány fő lehet évente, vagy mennyire gyakran kattintanak rá. 2013-ban ez a szám 14,7 milliárd volt, 2017-re megduplázódott ez a szám, 28,5 milliárd. Ez azt jelenti, hogy naponta 81 millió alkalommal kattintanak csak erre a csatornára, ezen kívül van még 10 másik is. Ezeket a számokat azért mondtam el, hogy lássuk a súlyát a problémának, hogy valahogy kötődjünk ez az igéhez, amit itt Isten megfogalmaz nekünk. Azt látjuk a világunkban, hogy pénzé, tárgyá, marketingfogássá, üzletté, gazdasági mutatóvá deklarálódott az Isten által alkotott ember. A házasság, a szexualitás, az az elsőleges terv, amit az Isten készített az ember számára a férfi-nő kapcsolatra, teljesen eldeformálódott és eltorzult. Pedig amikor Isten megteremtette az embert, férfivá és nővé teremtette, akik házasságban élnek, mély intimitásban egymással. Ugye emlékszünk arra a sorra, hogy nem szégyelték magukat. Testileg, lelkileg mély intimitásban élhettek. Azt gondoljuk, hogy csak tárgyakból lehet hamisítványt vásárolni. Ugye biztosan vettünk már olyan cipőt, amiben bele volt varva utólag az Adidas, meg a Nike, meg nem tudom, márkajelzés címke, de olcsó volt, tudtuk róla, hogy nem az eredeti áruval van dolgunk. Ugyanígy lehet a szexualitást is hamisítani. A mai fiatalok már úgy nőnek fel, hogy nem látják a különbséget a minőségi és a hamisítvány között. Elhiszik azt, hogy a hamisítvány az igazi. És csak hosszú évek tapasztalata után döbbennek rá, hogy van ennél egészen másabb, és egészen sokkal magasabb rendűbb is. És amikor ezeket felsorolom, lehet, hogy egyfajta szent harag gyűlik bennünk, hogy ez a világ mennyire szörnyű, hogy ennyire eltorzított mindent, és mi lesz a következő generációval, vagy akár a mi generációnkkal, mi történik. Amikor elkezdünk igazodni a világ által, a tömegek által kimondott féligazságokhoz, amikor azt mondjuk, hogy a Biblia tanítása az elavult, amikor azt mondjuk, hogy az Ószövetség az már több ezer éve fogalmazódott meg, biztosan egy nagy része nem is igaz, akkor igazából elkezdjük elengedni ezeket az ajándékokat. Akkor hagyjuk azt, hogy ezek az ajándékok, ezek az értékek bekoszolódjanak, bemocskolódjanak, összetörjenek, és próbáljuk foltozgatni, toldozgatni, de az igazit nem tudjuk visszaadni. Idén 44 ifissel táboroztunk, és őszintén beszélgettünk a házasságról, szexualitásról, ezekről a fontos dolgokról. Ezek a fiatalok már ebben a világban nőnek fel, ahol nekünk magyarázni kell, hogy miért fontos a házasság. Talán 50-60 évvel korábban ez még alapvető dolog volt. Voltak még olyan értékek, amik egyértelműek voltak mindenki számára. Ma már nincsenek ilyen értékek, eltűntek. És az emberre van bízva az, hogy dönt, milyen értéket követ, vagy milyen értéket nem. Egy egészen más világban nőnek fel a gyermekek és a fiatalok. És mondhatnánk azt, hogy milyen szörnyű ez a kinti világ. Milyen sok rosszat tanít a gyermekeinknek. Letilthatnánk őket az internetről, nehogy abba a 30%-ba essenek. Vajon milyen jövő vár a társadalomra, hogyha így halad? Én most mégis ebben az igehirdetésben nem arról szeretnék beszélni, hogy mi van a kinti világban, hanem inkább arról, hogy mi a mi felelősségünk mindebben. Szeretném bíztatni a szülőket és a nagyszülőket arra, hogy ne kívülre tekintsünk, ne a rajtunk kívül álló dolgokról gondolkozzunk, és azokat próbáljuk meg így távolról megoldani, hanem tekintsünk önmagunkra. Tekintsük a saját házastársi kapcsolatainkra, a saját családunkra. Mit tanítunk a gyermekeinknek? Mit látnak ők a mi házasságunkból? Vajon az fogalmazódik meg bennük, hogy érdemes megházasodni, én is ilyen házasságot szeretnék, mint a szüleim házassága? Vagy teljesen elmegy a kedvük tőle? Mit látnak a férfi-nő kapcsolatból? tudunk szót érteni egymással. Meg tudjuk beszélni a konfliktusainkat, anélkül, hogy folyamatosan kiabálnánk és vádaskodnánk. Látnak példát arra, hogy egy-egy konfliktust türelmesen, tisztelettel beszélünk meg, törekedve arra, hogy fejlődjön a kapcsolat. Látnak példát arra, amikor elengedem a saját igazamat, azért, hogy végre egyszer a másiknak is igazat adjak. A gyermekek elsősorban nem az internetről tanulnak, és nem a plakátokról, és nem a médiáról. Az is ott van, igen. De elsősorban az első tanulási és mind a követési lehetősége egy gyermeknek az az, amit a húsvér ember életén lát, mégpedig otthon, a saját szülei, nagyszülei, családja példáján. A felelősségünket azt háríthatjuk a médiára és a világra, a külső körülményekre, de Isten személyesen nekünk, nektek adta a gyermekeiteket, olyan embereknek, akik sokan a keresztelés alkalmával megfogadtátok, hogy hitben nevelitek őket. És ez nem csak annyit jelent, hogy beíratjuk őket a református óvodába, vagy iskolába, vagy elhozzuk templomba, ezek nagyon fontosak, de jelenti azt is, hogy én otthon megélem azt, hogy keresztény ember vagyok. Mindezek után a mai napon a házasságnak a fontosságáról szeretnék beszélni, és ennek az értékére szeretném a figyelmet felhívni. Hiszem azt, hogy ez nem csak a házaspárok életét formálhatja át, hogyha mi követjük a Szentírást ebben a témában, hanem a gyermekek életét is, hiszen minden nyomot hagy rajtuk. Látszik rajtuk, hogyha otthon káosz van, vagy hogyha otthon nincs rend. Amikor a gyermekek jövőjéről gondolkozunk, és szeretnénk nekik valahogy segíteni, akkor elsősorban a feladat az, hogy a saját házassági kapcsolatunkat tegyük rendbe. Mert hogy nagyon sokszor a gyermekek csak a tüneteknek a hordozói. Amikor a gyermeknek beilleszkedési problémája van, vagy tanulási nehézsége van, az könnyen megszűnik akkor, amikor a családban, a házastársak között helyreáll a rend. A gyermekek nagyon sokszor csak tünet hordozók. A gyökér probléma az nem, sokszor nem náluk van. Szeretném bíztatni a házastársakat, szülőket és nagyszülőket, hogy építsük, fejlesszük. Fordítsunk gondot és energiát arra, hogy a családi kapcsolataink fejlődjenek és növekedjenek. Isten adta a házasságot, ami tiszta és szent, hogyha úgy éljük meg, ahogyan valóban ő teremtette, hogyha nem torzítjuk és deformáljuk el. És ahogyan az előző vasárnap hallhattuk, a törvény az irányt ad, nem pedig a határoknak a, nem is tudom, feszegetése, vagy a határoknak a megmondása a lényeg, hanem az irányt ad. Nem az a kérdés, hogy ránéztem arra a másikra, milyen jó a ruhája, akkor most már bűnt követtem el. Azt a kérdést teszi fel, hogy milyen irányba halad az életed. Hogy benned megvan-e az akarat arra, hogy építsd a kapcsolatot a házastársaddal. Mondok egy példát. Van egy férj vagy egy feleség, és épp nincs rendben a házasság. És ebből fakad a kérdés, hogy milyen irányba áll, akár a férj, akár a feleség. Szeretné-e megmenteni a házasságát, átgondolni azt, hogy hogyan találhatna újra egymásra, vagy pedig a szemét a házasság helyett arra a másik nőre vagy férfira irányítja. Elgondolkozik képzeletben, hogy vajon milyen jó lehet a másiknak, vajon milyen jó lehet a másikkal, sokkal könnyebb lehet, mint most ebben a házasságban. Milyen irányba állunk? Az a lelkület van bennünk, hogy a már meglévő házasságot építjük, és azon dolgozzunk, hogy az még jobb legyen, vagy pedig talán még ott vagyunk a másik mellett, de a tekintetünk és a gondolataink azok már régen máshol kalandoznak. Az inkább már arra vágyik, hogy kilépjen ebből a kapcsolatból, és egy új irányt vegyem. Nem a keret és nem a határ igazán a lényeg, hanem az iránya. És ezért mondja Jézus azt, hogy ami már a szívben megszületik, a gondolatainkban, az már az első lépés a jó vagy a rossz irányba. Ezért ilyen radikális Jézusnak a törvénye. Tudjuk azt, hogy a 10 parancsolat, vagyis remélem, hogy tudjuk azt, hogy a 10 parancsolat az emberért van, az embernek a védelméért, az élet védelméért. Azokat az értékeket védi, amelyeket Isten adott nekünk. Látjuk, hogy mi lett a következménye annak, hogy nem eszerint élt az emberiség. A kérdés az, hogy szeretnénk-e visszafordítani ezt a folyamatot. megvan-e bennünk az az elhatározás, az az akarat, hogy valamiképpen megállítsuk, és legalább a saját kis területünkön, amire hatással vagyunk, abba változást hozzunk. Vállaljuk-e a felelősséget ebben? És joggal kérdezhetnénk, hogy ez így mind szép és jó, érdekes és izgalmas, de mégis hogyan kapcsolódik a felolvasott igénkhez? Hogy jön ide az, hogy azután vette a poharat, és hálát adva nekik adta? És ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Jézus mondja el ezeket a jól ismert szavakat, amit úrvacsora alkalmával szoktunk idézni, és az utolsó vacsora idején ül a tanítványok közösségében, és elmondja nekik azt, hogy meg fogok halni értetek, ti emlékezzetek erre, és azért halok meg értetek, mert szövetséget kötöttem veletek. Feláldozom magam a ti életetekért. Ne felejtsétek el ezt. Ebből szeretném kiemelni azt a kulcs szót, hogy szövetség. Szövetség. Az egész Biblián áthalad, átível ez a szó, az Ó és Új Szövetségben is megtalálható. Azt olvassuk, hogy Isten szövetséget köt az emberrel, már a kezdetek kezdetén, és aztán Jézusban megújul ez a szövetség. Ha a legelejére gondolunk, akkor felidéződhet bennünk a Noé története. Ezt mondta az Úr Noénak az özönvíz után, ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek, és minden élőlénnyel, amely veletek van. Minden nemzedékkel örökre. Szivárványévemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. És azóta is Isten szövetséget köt újra és újra, nemzedékről nemzedékre az emberiséggel, és nem akarja, hogy elfelejtsük ezt. Újra és újra megújítja a szövetséget Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, Dáviddal is sorolhatnánk. Isten maga mutatja be azt, hogy mit jelent egy szövetségben lenni, élni. És amikor a Biblia a házasságról tanít, akkor azt a példát hozza, hogy ahogyan Isten szereti az egyházat, ahogyan Isten szövetségben van az emberrel, úgy a férj és a feleség is legyen szövetségben egymással. A házasság kötés az szövetség kötés. Szövetség kötés. Isten a kezdeményező fél várja a választ arra, hogy milyen feleletet adunk az ő kérdésére, hogy akarsz a szövetségbe lenni velem. Kölcsönösségen alapul, ugyanígy a férfi-nő kapcsolatban is, kölcsönösségen alapul a szövetség. És a következő néhány percben arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent szövetségben lenni, mit jelent az a házasság, amikor szövetség az alapja, és milyen az a házasság, amelyiknek nem szövetség, hanem inkább szerződés az alapja. Bár az ifjú pár aláír egyfajta szerződést, de mégis amikor ez kiegészül az Isten előtt tett ígérettel, akkor már szövetségkötés válik belőle. És azt olvastam, hogy a házasságok nagy része, elvileg 70%-a, bár Isten színe előtt köttetik, mégis nagyon sokszor szerződési partnerek, felekként élnek a házaspárok utána egymással. És a következőkben szeretném, hogy egy kicsit átgondolnánk azt, hogy vajon a mi házasságunk az mennyire szövetségi kapcsolat, és mennyire szerződési kapcsolat. Mert ugye az elején arról beszéltem, hogyha mi szeretnénk valamilyen hatást elérni, és szeretnénk megmenteni a ma felnövekvő fiatalokat, generációkat, gyermekeket, akkor bizony a házasságunknál kell, hogy kezdjük. A szerződésben megfogalmazódik az, hogy ha boldoggá teszel, én is boldoggá teszlek téged. Egy szövetségi kapcsolatban az fogalmazódik meg, hogy boldoggá teszlek akkor is, ha én nem vagyok az. Szerződés. Veled maradok, ha megváltozol. Szövetség. Kitartok melletted akkor is, ha nem változol meg. Szerződés. Ha találok tőled jobbat, akkor elhagylak. Szövetség. Lehet, hogy látok tőled jobbat, de akkor sem hagylak el. Szerződés. Veled maradok, amíg a gyerekek fel nem nőnek, addig még van időd változtatni a dolgokon. Szövetség. Veled maradok örökre. Ezeket a mondatokat nem szoktuk ennyire nyíltan kimondani, és talán még meg sem fogalmazódik bennünk. De egy kicsit elmélyülten elgondolkozunk rajta, akkor vannak ilyen beidegződések, ilyen megfogalmazott dolgok a fejünkben, amik szerint élünk. És ezek határozzák meg azt, hogy hogyan viselkedünk a másikkal. A következő néhány percben felsorolok néhány jellemzőt a szerződés alapú kapcsolatra, és aztán a szövetség alapú kapcsolatra is. Gondoljuk át, hogy melyik jellemzi inkább a házasságainkat. Gary Chapmantől fogok idézni néhány sort, akinek a könyvét egyébként el is hoztam, úgyhogy majd beszélek még róla. Mi alapvetően úgy növünk fel, hogy egy ilyen szerződés központú társadalomban élünk, hiszen a vásárlásaink, a munkánk, a tanulmányunk minden szerződésen alapszik. Én eleget teszek bizonyos feltételeknek, biztosan tudva azt, hogy mit várhatok ezekért cserébe. És ez hasznos. Sok területen abszolút megkönnyíti az életet. Tudom, hogy mire számíthatok. Ez egy nagyon is jó dolog. De nagyon sokszor ezt a mentalitást visszük tovább a házasságba, ahol már nincs helye a szerződési kapcsolatnak. Mert hogy ha tovább visszük ezt a mentalitást a házasságba, akkor ez a hozzáállás megbántottságot, haragot, csalódottságot és neheztelést válthat ki a másikból. A szerződés alapú házasságra jellemző az, hogy határozott időtartamra szól. Benne van a pakliban az, hogy el fogok válni. Bár jól hangzik a holtodiglan kifejezés, mégis hogyha a gyerekek felnőnek, és a pár nem talál újra egymásra, akkor ez az időtartam lerövidülhet könnyen 20 évre, és akkor az a fogadalom, ami egykor megszületett, ott az oltár előtt, az rögtön feledésbe víz. A szerződéshez kapcsolódik garancia. Ugye, amikor vásárolunk egy új készüléket, akkor alapvetően ilyen jótállási jegyet kapunk hozzá, és hogyha elromlik ez a készülék, akkor visszavihetjük, kicserélik, az apróbetűs részben meg van fogalmazva, hogy milyen alkatrészt cserélnek ki, és hogyan javítják. És azt látjuk a házasságban, hogy nincsen garancia, meg apróbetűs rész sincs. Ha lenne, akkor az olyan hosszú lenne, hogy úgyse olvasná el senki, és talán lennének olyan részei, amiket bele se tudunk írni, mert nem tudjuk, hogy hogyan fog alakulni a jövő. Nincs garancia a házasságban, úgy, mint egy szerződésben. A szerződések a ha, majd akkor gondolaton alapszanak. Ha hajlandó aláírni egy egyéves szerződést és fizetni a havidíjat, akkor ingyen kap tőlünk mobiltelefont, és nem számítunk fel díjat a roaming szolgáltatásért. Ilyen tárgyilagos a szerződésnek a nyelvezete. Hajlandó vagyok boldoggá tenni a férjemet, amennyiben ő is boldoggá tesz engem. Kedves vagyok vele, ha ő is befejezi a puffogást és a zsörtölődést. Kölcsönösségen alapul a szeretetem. Pedig a másiknak igazából akkor van a legnagyobb szüksége a szeretetemnek a kifejezésére, amikor ő maga a legkevésbé képes rá. Akkor van a legnagyobb szüksége a szeretetre, amikor a legkevésbé képes rá. A szerződés alapja az a vágy, hogy valamit megszerezzünk, amire vágyunk, amire szükségünk van. Mert hogy amikor valaki szerződéskötést kezdeményez, akkor szinte mindig meg akar szerezni valamit. Például egy ügynök nagyon jól be tudja mutatni, hogy milyen jó terméket árul, és lehet, hogy tényleg nagyon megfelelő az a porszívó, és nagyon különleges dolgokat lehet végezni, mert kitakarítja az egész házat. De ennek az ügynöknek a célja nem az, hogy nekünk jó legyen ezzel a porszívóval, hanem nyilván, hogy ő nyereséget szerezhessen. Mi milyen motivációval vagyunk? Ha lenyírom a füvet ma délután, megfőzöd estére azt a finom vacsorát, amit annyira szeretek? Valójában üzletet kötök a másikkal, hogy megehessem a kedvenc ételemet. A házassági szerződések sokszor kimondatlanok, hallgatólagosak, mindkét fél tud róla, nincs kimondva, de alapvetően ez szerint élik az életüket. Nem tudom, hogy mennyire ismertünk magunkra ezek alapján, de most nézzük meg a másik oldalt, hogy mit jelent a szövetségi házasság. Amikor a házasság alapjának a szövetséget tekintem, akkor a Biblia alapján mondom ezt, ahogy már korábban indokoltam. Hiszen többek között az Efézusi levélben Pál egyértelműen arról beszél, hogy ahogyan az Isten áll az egyházhoz, ahogyan az Isten szereti az egyházat, úgy kell, hogy forduljon a férj és a feleség is egymáshoz. És korábban beszéltem arról, hogy Isten szövetséget kötött az emberrel. De a Bibliában sok példát látunk arra, hogy az ember a másik emberrel köt szövetséget. Barátságot, vagy valamilyen más támogató szövetséget. Biztosan emlékszünk Jónatán és Dávid szövetségére, akik barátok voltak. Jonátán elköteleződött Dávid mellett. Aztán biztosan emlékszünk Ruth és Naomi szövetségére. Ruth az, aki felvállalta és kiállt az anyósa mellett, holott a férje ugye meghalt, özvegyé vált. A szövetségnek a jellemzője, hogy a felek egymásnak a javát tartják szem előtt. Amikor Naomi figyelmeztette Ruthot, hogy Ruth, hogyha velem tartasz, akkor biztos, hogy nehézség vár rád, nem tudok ígérni neked semmit, sőt, inkább rosszat, mint jót. Akkor Ruth elgondolkozott ezen, és azt mondta, hogy kitartok melletted. Nem a saját javát vette figyelembe elsősorban, hanem a másiknak a javát. Kitartok melletted. Nem érte meg neki, nem volt nyeresége ebből a szövetségkötésből, mégis mély elkötelezettségből, tiszteletből és mély szeretetből, amennyi az anyósával, Naomivel maradt. Tehát a szövetség jellemzője, hogy a felek egymás javát tartják szem előtt. A következő jellemzője, hogy az ígéretek nincsenek feltételhez kötve. Az ígéretek nincsenek feltételhez kötve. Amikor Isten szövetséget köt Noéval, és megígéri neki, hogy megmenti az életét, akkor nem azt mondja, hogy meg fogom menteni az életedet, hogyha ezt meg ezt betartod, hanem már most eldöntöttem, hogy megmentem az életedet. Nincs feltételhez kötve az ígéret. De hogy az ígéretet Noé tényleg megélhesse, hogy tényleg átvehesse ezt az ígéretet, azt mondta Isten, hogy akkor építs bárkát. Építs bárkát, és megépíted, és akkor beteljesedik ez az egész. Nem azt jelenti, hogy semmit nem kell tenni, de azt jelenti, hogy nincs feltételhez kötve. A szövetség tehát kölcsönösséget feltételez, de nem függ a másik személynek a magatartásától. És ha lefordítjuk ezt a házasság nyelvezetére, akkor adott egy férfi, aki felismeri egy férj, aki felismeri azt, hogy nem tölt elég minősített időt a feleségével, és elhatározza, hogy jobban fog odafigyelni rá, ezért kivesz egy délutánt, megtervezi, hogy milyen jó kis kirándulásra mennek el. A szövetség kötésnek a kezdeményezése az ő kezében van, nem köti feltételhez ezt a feleség részéről, és amikor elmondja a feleségnek, hogy én terveztem azt, hogy ma délután együtt töltjük az időt, hogy jobban tudjunk beszélgetni, akkor a feleségnek is ott van a választási lehetősége, hogy megmarad ebbe a szövetségbe, ő maga is azt mondja, hogy igen, én is szeretnék veled időt tölteni, vagy pedig azt mondja, hogy köszönöm, de nem kérek ebből. A szövetség kezdeményezése nem múlik a feleségem, az megmarad. De ahhoz, hogy meg tudja élni a szövetségnek az áldásait, az már múlik rajta. Ugyanígy köt velünk Isten is szövetséget. Jézus mindenkiért meghalt ezen a világon, kivétel nélkül. De ennek a váltságnak az áldásait csak azt tudja átvenni, megélni, aki elfogadja. Nincs feltételhez kötve. Nem mondja azt Isten, hogy majd akkor adom érted Jézust, hogyha ezt meg ezt meg ezt megtetted. Már odaadta Jézust mi értünk. De ennek a szövetségnek az áldásait csak azt tapasztalhatja meg, aki ezt elfogadja és elhiszi. Nincs feltételhez kötve, de a szövetség az kölcsönösségre késztet minket. A János levelében van megírva, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Tehát Isten megbocsátása nem függ mi tőlünk. Ő megbocsát. De ahhoz, hogy mi valóban átélhessük ezt, ahhoz meg kell, hogy valljuk a bűneinket. Hiszen ezt jelenti azt, hogy akarjuk az ő megbocsátását, különben nem ér semmit. A szövetségi kapcsolat további jellemzője az az álhatatos szeretet. Nem az a szeretet, amit ugye a romantikus filmekből megtanulunk, az a rózsaszín ködös érzelmekről szóló szeretet, hanem az a szeretet, amit a Biblia tanít meg nekünk, ami hosszú tűrő, ami nem rója fel a rosszat, ami kitartó, ami türelmes, ami áldozatkész, az álhatatos szeretet alapja lehet a szövetségnek. Ismernem kell a másikat ebben az áldozatos szeretetben. Ugye, ha valakivel csak szerződést kötök, teljesen ismeretlenül megkötetem vele a szerződést. Nem kell, hogy ismerjem az életét. Aláírjuk, és kész. Ha valakivel szövetségben vagyok, akkor kell, hogy ismerjem azt a másikat, és engednem kell, hogy ő is ismerjen engem, mert akkor tudom kimondani azt, hogy rendben, vállalom a rossz tulajdonságaidat is, mert tudom azt, hogy nem vagy te sem tökéletes ember. A szövetségi kapcsolat tartós elköteleződést jelent. Isten a szövetségét újra és újra megköti, és mindig azt mondja, hogy örökké tart ez a szövetség. Isten soha nem szünteti meg. Bármit is tesz az ember, nem mondja azt, hogy itt vége, betelt a pohár, innentől kezdve hagyjuk ezt a dolgot. Nincs vége és nincs határa. Az ember az, aki újra és újra megszegi, de Isten újra és újra felajánlja azt, hogy újra újítsuk meg a szövetséget. És az utolsó előtti jellemzője ennek a szövetségi kapcsolatnak, hogy a kapcsolat része a konfrontáció és a megbocsátás, a kettő együtt. Ha az Ószövetségben végigkövetjük az Isten és a nép által kötött szövetséget, azt látjuk, hogy a nép újra és újra megszegi a szövetséget, és Isten viszont szembesíti őket ezzel. Nem mondja azt, hogy na jól van, semmi baj, szembesíti, teljesen határozottan és egyértelműen, és aztán pedig kész a megbocsátásra. A konfrontáció azt jelenti, hogy mindkét fél felelősséggel tartozik önmagáért, a saját cselekedeteiért és döntéseiért. A megbocsátás pedig azt jelenti, hogy kész vagyok arra, hogy elengedjem a büntetést. A kettő együtt eredményezi a szövetségi kapcsolatot. Hogyha a kudarcokat figyelmen kívül hagyjuk, hogyha a szőnyeg alá söpörjük, azzal nem oldottuk meg a helyzetet. A házasság azzal nem épült. A házasság úgy épül, hogyha őszintén és türelmesen elmondom a másiknak, hogy mi a probléma. Meghallgatom az ő válaszát, nem kiabálom le rögtön, hanem türelmesen és halkan, nem kiabálva, próbálok együtt érezni az ő érveivel, és jutunk valamilyen közös nevezőre. Hogyha a házasságokban újra és újra ugyanazok a problémák merülnek fel, akkor érdemes akár külső segítséget is bevonni, mert sokkal könnyebb egy külső embernek ránézni egy problémára, mint azoknak, akik már benne vannak, hiszen azok tele vannak érzelmekkel és mindenféle indulattal, és úgy nehéz dűlőre jutni. Minden házasságban vannak kudarcok, és olyan dolgok, amik megbocsátásra szorulnak. Úgyhogy tudjuk gyakorolni, hogy mit jelent a megbocsátás. És végezetül a szövetségi házasság szolgálói voltáról szeretnénk még beszélni. Hogyha visszagondolunk arra a bizonyos utolsó vacsorára, és az előtte való szolgálatra, amelyet Jézus tett a tanítványokért, emlékszünk, megmosta a tanítványoknak a lábát. Azt mondta, hogy aki első akar lenni, az legyen az utolsó. Én egy ilyen gondolatkísérletre szeretném hívni a testvéreket. Vajon megvan-e bennünk az az alázat, az a szolgálat, az a kapcsolat, az az intimitás, hogy megengedjük a férjünknek, vagy a feleségünknek, hogy megmossa a lábunkat, és mi magunk készek vagyunk arra, hogy megmossuk az ő lábát. Ez egy szimbolikus cselekedet. A szolgálatról szól. Miután vázlatosan végignéztük ezeket, hogy mi a különbség a szerződés alapú és a szövetség alapú házasság között, lehet, hogy már látjuk magunk előtt, hogy mi jellemzi inkább a házastársi kapcsolatunkat. Nem csak házastársi kapcsolatra vonatkoznak ezek a dolgok, hanem egy barátságra, egy rokoni kapcsolatra ugyanúgy megvan szerződés vagy szövetség az alapja a kapcsolatnak. Hoztam néhány könyvet, amik nagyon építőek szerintem, és nagyon emészthetőek. Majd amikor ki fogunk menni pogácsázni és kávézni, akkor ott a egyik asztalon ezek a könyvek is megtekinthetőek, és nyugodtan belelapozhatunk. Azt látom is, egyébként azt írják a könyvek is, hogy már hogyha a házastársak közül az egyik elkezd foglalkozni azzal, hogy szeretné valahogy jobbá tenni a házasságot, már akkor óriási változást lehet elérni. Úgyhogy én biztatok mindenkit arra, hogy harcoljunk a házasságokért. Összefoglalásul onnét indultunk ki, hogy krízisben és válságban van ma a házasság, a szexualitás, az ember és ember közötti kapcsolat, a mély elköteleződés és felelősségvállalás. Arról beszéltünk, hogy elértéktelenedett a házasság és a szexualitás, pedig ezek csodálatos ajándékok, Istentől jövő ajándékok, amelyeknek örülnünk kellene, nem pedig félnünk tőlük. Szerezzük vissza újra ezeket az értékeket. Harcoljunk meg értük. Harcoljunk érte, hogy ez a felnövekvő generáció, aki apa és anya hiánnyal küzdenek, és a káoszt hozta ez, harcoljunk azért, hogy ez az isteni rend, amit teremtett az Isten, amit eltervezett, az újra megvalósulhasson. És rajtunk keresztény embereken nagy felelősség van ez ügyben. Legalább a saját kis családi környezetünkben nagy felelősségünk van. Ne hagyjuk azt, hogy a média, az internet és a filmek tanítsák a gyermekeinket. Vállaljuk fel a tabu témákat, vállaljuk azt, hogy mi tanítjuk meg az igazi értékeket. Persze ahhoz előbb nekünk is Istentől kell, hogy megtanuljuk az értékeket. Fedezzük fel újra azokat. Felelősségünk van keresztény emberként a családunkért is, felelősségünk van a nemzetünkért és a társadalmunkért is. Úgyhogy harcoljunk. Isten adjon erőt mindehez. Amen. Testvérek, énekeljük a 455. dicséretnek az első 3 versszakát. Testvérek, menjünk bátran. Imádkozzunk! Mindenható Urunk, kérünk azért téged, hogy adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy meg tudjuk vizsgálni a mi szívünket és lelkünket. Adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy tükörbe merjünk nézni, hogy őszintén és bátran merjük gondolni a házasságainkat, azokat a kapcsolatokat, amikben benne vagyunk. Hogy megláthassuk azt, hogy milyen hatással vagyunk gyermekekre, emberekre, akik körülöttünk vannak. Urunk, megvalljuk neked, hogy ez nagyon nehéz. Nehéz szembesülni a saját hibáinkkal, és nehéz megoldást találni. Lehet, hogy tudjuk azt, hogy mit rontunk el újra és újra, de olyan nehéz valahogy másképp csinálni. Kérünk azért, hogy a te szent lelked által változtass meg minket, attól, hogy hadd tudjunk türelmesebbek lenni, hadd tudjunk megbocsátóbbak lenni, attól, hogy hadd tudjunk őszintébbek lenni. Kérünk, hogy segíts bennünket ezekben. Add, Urunk, hogy ne a könnyű, ne a szebb út felé menjünk, hanem ha tudjuk vállalni a valóságosat. Talán nehezebbet, talán sokkal több erőt és energiát kell fektetni abba, hogy egy kapcsolatot megmentsünk, mint abba, hogy elengedjük. De kérünk azért, hogy ha legyen erőnk és akaratunk ahhoz, hogy igenis munkálkodjunk a házastársi kapcsolatainkon. Urunk, kérünk a felnövekvő generációért, gyermekekért, ifisekért, akár itt Budafokon, de országszerte, sőt világszerte. Kérünk azért, hogy te adj nekik értékeket, igazságokat, olyan alapértékeket, amikre fel lehet építeni egy életet. Add, hogy az a káosz, amit talán maguk körül látnak, azt tudjunk kitisztulni. És kérünk, Urunk, hogy ha jónak látod, akkor használj ebben eszközül bennünket. Hadd lehessünk hiteles keresztény emberek, akik jó példákkal járunk, akik nem csak beszélünk, hanem meg is éljük azt, amit mondunk. Így kérünk, hogy mentsd meg a házasságokat itt Budafokon, áld meg a házasságokat a gyülekezetünkben, add, hogy azokban a házasságokban, ahol krízisek vannak, vagy nehézségek, ha tudjon mind a két fél, férj és feleség is, először te hozzád fordulni, és aztán pedig egymáshoz. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a gyászolókat is, áld meg azokat, akik az elmúlt héten kísérték utolsó útjukra a szeretteiket. Látod azt, hogy mennyire nehéz elengedni egy olyan kapcsolatot, ahol szeretet volt. Kérünk azért, hogy te vigasztald a gyászoló testvéreket. Hallgass meg bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet is, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném hirdetni, hogy a mai istentisztelet után is, ahogy az már hagyományá vált a gyülekezetünkben, itt a kemence mellett az udvaron egy kis pogácsázásra és kávézásra hívjuk a testvéreket, és ezen a bizonyos területen a könyveket is meg lehet tekinteni, amik mindenféle témában, de házasságról szólnak, bátran forgassuk ezeket. Lehet, hogy itt az iratterjesztésben is egy részük megtalálható és megvásárolható. Szeretném hirdetni, hogy ebben a nyári időszakban kedden este 18 órától tartunk bibliaórát. Ezeken az alkalmakon a vasárnapi igéről szoktunk beszélgetni, és szeretettel várjuk a testvéreket minden csoportnak. Ez az egy alkalom van most, hiszen folyik a gyülekezeti terem felújítása. Szeretettel hirdetem, hogy jövő hét vasárnap délután 16 órától Noszvajon én, Ferenc Tilla és Pálfi Szabolcs kötünk házasságot egymással, és nagy szeretettel várjuk a gyülekezetet erre az alkalomra. A Tündérkert Hotelben lesz megrendezve, tehát 16 órától, 14 órától pedig vendégvárás lesz, hogyha valaki hamarabb érkezne, egy kis üdítőt, néhány finomságot tud magához venni. Az igét Pető Márk testvérünk olvasta, és köszönjük szépen a szolgálatát. Az elmúlt héten megálltunk Horváth Béláné, Malomoszki Katalin Ravatalánál, aki 67 éves korában hunyt el. A vigasztaló ige a János 14.6 alapján hangzott, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló testvérekre. Tegnap Isten áldását kérte házasságára a templomunkban Noi Jung Kung és Prácki Márton Dániel. Sok örömöt kívánunk a közös életükre, és szeretettel várjuk őket a gyülekezet közösségébe. Heti ima témát javasolunk, imádkozzunk a családokért, a házasságokért, és a házas hétvége közös szolgálóiért. Átadom a szót gondnok úrnak.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttük, és várjuk őket. A gyülekezeti terem felújítása még zajlik, tehát az irodát a terasz lépcsőn keresztül lehet megközelíteni. Szász Lajos lelkészünk augusztus 1 és 17-e közül szabadságon lesz, kérjük ennek a figyelembevételét. Ferenc Lilla beosztott lelkészünk hétfőn és kedden tud még szolgálni, mert utána ugye az esküvőre készül majd. Szerdától péntekig pedig Lakatos Enikő beosztott lelkész, kérjük, hogy keressék, ha valami rendkívüli esemény van. Köszönjük a tegnapi gyülekezeti evezés szervezését Balla Csabának és Dávid Andrásnak, a több mint 40 fős csapat parti szolgálatát Szalontai Károly, Szalai Zsuzsa, Tóth Zoltán és családja végezte, nekik is nagyon köszönjük, hogy korán keltek és kiszolgálták a csapatot, mikor a vízből a partra szálltunk, akkor egyből ott egy ilyen nagyon jó vendéglátóhely volt padokkal, mindenfélével, lépcsővel ellátva. Az áhítatót és az előadást a dr. Ecseri Aladáról pedig Nagy Péter lelkészünknek köszönjük. Az evezősök meg a kitartást a melegben. Borsányi Márton barátunknak megvolt a koncertje csütörtökön, és kapcsolódó CD az iratterjesztésbe továbbra is elérhető. És végül ebbe a melegbe és jó időbe se feledkezzünk el arról, hogy kárpátaljai testvéreinknek támogatást küldjünk, akár átutalással, akár pedig a pénztárosi asztalnál. Köszönöm szépen!
Záró énekként a 471. dicséretnek mind a 4 versszakát énekeljük. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt.
Thank you.
imádságával fogadjuk Isten áldását. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Amen. Áldás békesség.